Második fejezet. Csak ugyan, miből gondoltad? Kérdezte Bion a rétort, ahogy a paraszt eltűnt a sarkon. Mit? Hogy ez a küklopsz az istentelenek utálatos fajából való. Hát nem érezted, milyen rossz szagú volt? Ezt a bűzt csak az ő orratlan istenük bírhatja el. Orratlan? Hát ha teste nincs, akkor orra se lehet. Márpedig az övökének se szeme, se füle, se keze, se lába, se semmije, ami a hallatatlan isteneket tökéletesebbeké teszi nálunk. Én ugyan elképzelni se tudok olyan isten, de a püspökük azt mondja, éppen azért különb az ő istenük a miénknél. Ismered a püspöküket? Nem, rázta Bion a fejét, nem is vagyok rá kíváncsi. Biztosan tudod? Ő nagyon érdeklődik te utánad. Mnesternek hívják. Azt mondja, barátod volt valamikor Alexandriában. A Dioszkúroszokra csak nem. Nem, nem lehet az. Az én Mneszterem Szerápisz papja volt, józan és tudós ember, de mikor utoljára jártam Egyiptomban, úgy hallottam, belefult a Nílusba. Rosszabb sors érte. Beleőrült a halál félelembe. Ő ugyan úgy mondja, akkor kapta meg az égi világosságot, amikor már elmerülőben volt, egy óriás közeledett felé a Nílusban, aki egy gyereket vitt a vállán, s úgy gázolta a vizet, mint a füvet. Mneszter azt hitte, hogy talán Memnon, Éosz fia, és meg is kérdezte tőle, miért szállt le talapzatáról. Én Krisztoforusz vagyok, és a jövendőt hordozom, mondta az óriás. Mneszter fohászkodott hozzá, hogy vegye fel őt is a karjára. Az óriás fel is kapta, átlábolta vele a folyót és letette a sivatagban, ahol az elhomályosult elméjű istentelenek laknak, akikről bizonyosan hallottál már. Azokra gondolsz, akik gyökéren élnek, amelyeket körmükkel ásnak ki a sziklából, és véteknek tartják a mosdást? Igen. És a barátod ezek közt élt. 10 esztendeig. Onnan hozták el püspöküknek az antiohiai istentelenek. Szeretnék vele beszélni. Vigyázz, Bionom! Meg fog téged mártani az orontészben, és rád haragítja az isteneket. Engem ne félts, mosolygott Bion. Mert én minden istennel ki tudok egyezni. Te nagyobb veszedelemben forogsz, barátom. Miért? Oly dühös keresztény gyűlölő vagy, Lactantiusom, hogy belőled még dühös keresztény lesz valamikor. Nevetgélve mentek föl a lépcsőkön, búcsút intve Nonnusnak, aki nem tudott elindulni addig, amíg az apródok sarukkötősziat nem kerítenek neki, az övé elszakadt, amikor a felsőbbsége tekintélyének védelmében lábujjegyre ágaskodott. A két tudós tudósok módjára beszélgetett, sokat megállva és se látva, se halva maguk körül. Kész a beszédet? Kérdezte a matematikus a rétort. Háromszor befejeztem, és most negyedszer kezdem újra. Nem is tudom, miért én rám bízta a város az augusztusok üdvözlését. A helytartó dolga lett volna az, vagy valamelyik konzulárisé. Ne szerénykedj, Lactantiusom. Mindenki tudja, hogy te adod a mintát a jövő rétor nemzedéknek. Az más, Bion. Nem azt mondom, hogy én nem értem a mesterségemet, ha magam választhatok témát. Most nem arról van szó, hogy milyen gyászbeszédet mondhatott volna Nagy Sándor Darius holteste felett, vagy mivel lelkesítette volna Titus a légiókat a zsidók fővárosának ostromára. A létező dolgokról beszélni nem művészet, és semmi esetre sem az én tehetségemhez méltó feladat. Nem féltelek, Lactantius, hiszen most sem azokról a dolgokról kell beszélned, amelyek vannak, hanem amelyek lehetnének. A rétor idegesen sodorgatta a szakála hegyét. Azt hallottam, hogy mikor Maximianust a Gall parasztforradalom leverése után Mediolánumban az ünnepi szónok Hannibalhoz hasonlította, ő istensége azt kérdezte, ki volt az a Hannibal? Lehetséges, vont vállott a matematikus, de az ilyesmi ne nyugtalanítson. Maximianus van annyira művelt ember, hogy csak a fő eunuchjának adta fel a kérdést, mikor azt este magához rendelte. Egészen bizonyos, hogy nem zavarta a szónokot, hanem figyelmesen végighallgatta, és aranylánccal tüntette ki. Már a felső lépcsőkön jártak, a rétor fejéhez kapott. Miért jöttem én fel, amikor másfelé visz az utam? Tarts velünk, Lactantius! Ebédem épp oly fényűző, mint a Dominusé, sajt és szilva. De annyival különb, hogy mikor a szilvamagot kiköpöm, akkor nem tartanak a szám elé aranytányért. Velünk jössz? Nem tehetem, máshová vagyok hívva. Miért mondod ezt ilyen zavartan? A császár fejére, neked még vannak titkaid? Ki fogsz nevetni? Fordult vissza a rétor. Mnesterhez megyek ebédre. Mindjárt frissebbnek érzem magam, ha egy kicsit elveszekedhetek vele. Bion csak most vette észre, hogy a fiú elmaradt tőlük. A lépcsők közepe táján állt, háttal a palotának. Quintipor! Hát azért vágtam el magamtól a köldök zsinórodat, hogy így elhagyj engem. A fiú nevetve szaladt föl. Olyan furcsán érzem magam, Bion, mióta úr vagyok. Gyerekes kevésséggel simította meg ővén az ezüst kulcsot. A matematikus belekarolt. Legalább te ebédelj velem. Tudod, gyerek, hogy az étel se esik jól, mióta nem egy kenyéren vagyunk. Úgy megszoktalak két esztendő alatt, mint a lyukas fogamat. Azzal is sok bajom volt kezdetben, de most már nagyon rosszul esne, ha nem találnék bele a nyelvemmel. Hát én velem bajod volt, szomorodott el a fiú. Minek mondtad meg? Soha se éreztetted velem. Csak akkor féltem tőled, mikor a kezem alá adott a császár. Azt kérdezte tőlem, tudok-e medvét szelídíteni. Meghökkentem, mert sok mindent próbáltam már az életben, de ezt még nem. Emlékszel rá, hogy mikor bementem érted a falutokba, majd megharaptál? Apád kötéllel akart rákötni az öszvér hátára. Gonosz kis bestiának ígérkeztél, Quintipor. Nem voltam már akkor kicsi, Bion. Haragudtam az apámra, hogy rabszolgának adott. A császár rabszolgájának, fiú. Tudta az öreg Quintus, mit csinál? A fiatal korában fél szemét odaadta a császárért. Öreg korára rábízta a másikat is, hogy viselje gondját. Azt hiszem, nem panaszkodhatsz, gyerek. A címeden szólítanálak már, de jóformán még nem is tudom. Quintipor kifeszítette a mellét. Magister Sancte Memoriae, a szent emlékezet mestere. Zeus homlokára mondom, kevés halandó vitte még ennyire 18 éves korára. A császár nálad tartja az emlékezetét. És az a jó, hogy 142-en vagytok. Kevés esik belőle egyre. Beértek a császári lakosztály oszlopcsarnokába, Quintipor megállt. Te, Bion, milyen ember a császár? Ugye nem választ el azért tőled, hogy ide parancsolt bennünket? A matematikus a szakállába dörmögött. Most már nem a magunk urai vagyunk, hé. Tanuld már meg, hogy a császár nem ember, hanem Isten. Te hozzád eddig jó Isten volt, és hogy elválaszt-e tőle? Hát, honnan tudjam én azt, fiam? Rabszolgája vagy, azt tesz veled, amit akar. Ha megharagszik rád, kétfelé fűrészeltet. De dalmáciai kormányzónak is megtehet, ha ahhoz lesz kedve. Nem hiszem, hogy rossz szándéka volna veled, legalább amit eddig tett, nem úgy mutatja. Látod, már arannyal is kibéleltetett, pedig az neki nem szokása. A rétornak majd kiesett a száján a feje, mikor a bursád megcsörrent. Bion mosolygott, a fiú félénken nézett rá. Nem kérdezhetnéd meg a csillagokat? A matematikus most már elkomolyodott. Quintipor, ha nekem fiam volna, soha annak a csillagát meg nem nézném. Senkiét, akit szeretek. s nekem rajtad kívül nincs kit szeretnem. Csak te miattad, Bion, ugrott a nyakába a fiú, hogy el ne kelljen válnom tőled, én se szeretek senkit a világon, csak téged. És az anyád, meg az apád, nekik nem kellettem, Bion, rabszolgának adtak. A matematikus megrázta a fiú fülét. Mégiscsak éretlen gyerek vagy, magiszter. Hát jobban szeretnél salátát kapálni, mint ebben a szép ruhában páváskodni? Igaz. Hát az öreg Quintus elismere úrnak. Udvari légyfogónak hív, mosolyodott el Quintipor. Ma reggel is locsoltatott velem. Na látod, mégse adott egészen rabszolgának. És Trulla anyu, a fiú elpirult. Képzeld, szenverés ellen való füvet vart a ruhámba, nem tudom, kitől féltene itt. A matematikus megütögette a fiú derekát, és betaszított az ajtón. Milyen jó, hogy Korinthoszban meg Athénban nem volt ott Trulla, mi? Quintipor szétvetette karjait a napfényben. Bionom, milyen jó élni. Bion a küszöbön állva egy percig komolyan nézett maga elé, aztán elmosolyodott. Az öreg tudós bölcsességével, aki élvezett és lázadozás nélkül szereti az életet.